A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 329. dicséretünkkel. A keresztség kiszolgáltatására készüljünk a második versével. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A Lukács evangéliumának egy mondatát szeretném még hozzá kapcsolni a szereztetési igéhez. Lukács evangéliumának a 6. fejezetéből a 40. verset, amely így hangzik. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a szülő-gyermek kapcsolat, azt hiszem, hogy most már így mindannyiunk előtt teljesen világos, hogy egy nagyon összetett vonzódás két ember között, vagy családtagok és egy kis gyermek között. Ebben a kapcsolatban talán a legszínesebb módon van benne mindaz, amit más-más kapcsolatokban is úgy kiszoktunk emelni. Van ennek egy nagyon erős érzelmi oldala, ami megragadja az embert, mert hát az én gyermekem, az én unokám, az én családtagom lett. Aztán van ennek egy olyan tudatos része is, ahol kezdi felfogni az ember azt, hogy ez milyen felelősséggel jár, hogy valami megbízatás jár ezzel együtt, hogy nem csak az érzelmi oldal az, ami engem eltölthet, hanem sokszor épp azoknak a feladatoknak a megoldása, amihez nagyon kell az eszünk is, az értelmünk, a bölcsességünk, az is oda kerül az életünkben, és ezekért harcolunk, hogy jól tudjuk megoldani, hiszen a gyermekeink ránk bizattak. De van ebben valami különleges mód, hogy valahogy arra vágyunk, és azt szeretnénk, hogyha a gyermekeinknek lenne egy jó bizalmi kapcsolata is velünk, mint hogyha ez egy igazán jó és erős barátság lenne, ahol a titkokról is lehet oly sokszor beszélni, vagy meg lehet oldani azokat a nehézségeket is, amiket úgy hordozunk a lelkünk mélyén, és olyan jó kimondani valaki előtt. Tehát ez a sok-sok minden egészül ki, amikor a keresztségben azt halljuk Jézustól, hogy egyben ők tanítványok is. Persze, hogy tanítványok, állandóan tanulniuk kell, úgy születnek meg erre az életre, hogy nagyon kevés az ismeretük, valami ösztönszerű lét hajtja őket az életben maradásért, de valahol ezt mi kell tovább vezessük. És egy nagyon érdekes kapcsolódás lesz itt a szülő és a gyermek között, amikor azt halljuk, hogy Jézus azt mondja, hogy ő a mester, és mi pedig a tanítványok vagyunk. De amikor mi tanítványok vagyunk, és már gyermeket nevelünk, azt is érezzük, hogy valahol a vezetés miatt nekünk is mesterei kellene legyünk ennek a szakmának, ha úgy tetszik. Bizony nem nehéz ezt, vagy nem olyan könnyű ezt megtanulni, és nagyon sok csinja-binja van, ahol az ember ebben erőlködik, sokszor elbukik, néha eljut a célokig is. Ebben az összetett kapcsolatban az ember próbál felkészült lenni. Így olvassuk ebben az alapigében, hogy aki pedig teljesen felkészült, az lesz mester. Hát megkérdezném azokat a szülőket, akik évtizedek óta szülők, vagy évek óta szülők, adjanak javaslatokat azoknak a szülőknek, akik itt vannak, és mondják, hogy hogy kell fölkészülni erre. Mert nincs rá receptünk, nem tudjuk. Azt se tudjuk, hogy mire kell felkészülni, hogy egyáltalán ez a gyermek milyen beállítottságú lesz, hogy lehet majd hozzányúlni, hogy lehet vezetni. A határozottságommal, vagy épp azáltal, hogy állandóan szeretgetve vezetem egy úton. A fegyelmezésemmel, vagy éppen az engedékenységemmel. És aztán előkerül a nagy szakirodalom, és mindenki megpróbálja besorolni önmagát, hogy ki vagyok én, milyen típusú ember vagyok, és milyen a gyermekem. De azt hiszem, hogy mindannyian eljutunk oda, hogy akkor sem lesz teljes a kép. Akkor se tudom azt mondani, hogy mestere lettem ennek a dolognak. Hanem valahogy mindig az marad, hogy nekem is közben valahogy tanulnom kellene. A mai világnak egyébként, és itt fiatal szülőkről van szó, egy kiforrott útmutatása a jövendő felé, hogy állandó képzésbe kell maradni. Mint mindenki kreditpontokat kell gyűjtsön, mindenkinek továbbképzésre kell járnia. Vajon nincs-e ilyen a szülői feladatkörben? És hol van az a továbbképző intézmény, ahol én elmegyek, és azt mondom, hogy de hát ezt kérdezte a gyerekem, mit adjak neki válaszként? Azt hiszem, hogy most még talán nem, de egy-két hónap múlva ezek a kisgyermekek olyan kérdéseket fognak feltenni, hogy a szülők csak tátják a szájukat, és nem tudnak rá választ adni. Mert ha választ, amit kimondanék, az lehet, hogy a magam számára is elfogadhatatlan. Vagy csak valami újsmit akarok megfogalmazni benne, amivel leoltom az ő érdeklődését, de akkor nagyon jól tudom, hogy ez viszont nem a végleges út. Ha én mester vagyok, és tanítani szeretném őket, ki az, aki az én mesterem lesz? Elmegyek a nagyszülőhöz, és megkérdezem. Valahogy így szokott lenni a gyermekeknél, amikor a legelső próbatételeink vannak, hogy ha úgy kell megfogni egy gyereket, na nem baj, odahívjuk a nagymamát, majd az csak meg tudja fürdetni. De vajon később mi van? Amikor a nagymama is azt mondja, hogy hát ez a te gyermeket te kellene ismerjed. Ez az ő olyan élet, amit úgy kellene egyedileg igazgatni, hogy ezt talán nem lehet így tanácsolni. Legalábbis akkor vagyunk igazán felelősek, ha ezt mi kimerjük mondani, hogy mi nem vagyunk az élet mesterei. És erre mondja Jézus azt, hogy tegyétek tanítványokká, nem a saját tanítványaitokká csupán, hanem az én tanítványaimmá. És tartsák meg az én rendeléseimet, mert én tudom, hogy mit mondok nekik. Hozzátok hozzám, ha kérdeznek. Jöjjetek hozzám, ha ti nem tudjátok a feleletet. És Jézus azt mondja, hogy akik így, ilyen nyitott lélekkel, mint ahogy a kisgyermek is olyan nyitott lélekkel van egy ideig a világra, egész addig, amíg ezt a világot be nem zárjuk az ő számára, addig Jézus is azt tudja mondani, hogy van egy ígéretem, amely minden napra megáll, amely minden napnak hozza a válaszát is talán. És ez az ígéret pedig így szól, hogy velük leszek minden napon a világ végezetéig. Amikor a szülők itt vannak, és a gyermeküket idehozzák az Isten színe elé, akkor erre az ígéretre igen nagy szükségük van. Akár tudják, és tudatos bennük, akár még nem tudják, hogy ez a világ sok-sok napból áll, és mi nem tudjuk, hogy a vége számunkra mit jelent. Egyedül Isten mondhatja azt, hogy én velük vagyok, és kísérem őket, és vigyázom őket, és próbálom az életnek azon az ösvényén vezetni, amelyen meg lehet érkezni a célhoz is, amely nem más ebben a földi világban, mint az Isten országa. Vannak más céljaink, nagyon jó céljaink, de ezek mindig részeredmények. A nagy célba érkezés az, amikor valaki oda kerül az Isten szín elé. Hadd indítsuk útra ezeket a kisgyermekeket is ezzel az ígérettel, amelyet a nagymester maga Jézus tesz nekik, hogy ő fogja őket vezetni, keresni, igazgatni. És hogyha mi hűséges tanítványai vagyunk ennek a nagymesternek, akkor nem fogunk más tanítani nekik, nem fogjuk más útra vezetni őket, hanem ebbe belesimulva igazgatjuk az ő életüket. Ezekkel a gondolatokkal fogom a keresztséget kiszolgáltatni ennek a három kisgyermeknek, és mielőtt ezt megtenném, kérem, hogy közösen álljunk fel, és ebből az ünnepi alkalomból kérem, hogy a szülők és keresztülők a maguk fogadalmát tegyék meg azzal, hogy arra a két kérdésre hangolható és őszinte szóval megfelelnek, amely most itt elhangzik. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek így közösen, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek közösen, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nyitott szívvel állunk meg Te előtted, hogy meghalljuk és megértsük tőled, hogy mi a Te rendelésed, hogy mi a mi helyünk szülőként, keresztülőként, családtagként egy olyan élet mellett, amely várja a vezetést, az irányítást, az útmutatást. És imádkozunk azokért a gyermekekért is, akiknek az ajándéka ott van most egy-egy édesanyjának az ölében. Imádkozunk testi és lelki fejlődésükért és növekedésükért, amelyben nem mi vagyunk a garanciák arra, hogy célba érkeznek. Így tesszük eléd őket, mint aki mestere vagy az életnek, és jól ismered az életünknek viszontagságait. Szeretnénk, hogyha a te áldásoddal indulhatnának, és ezt az áldást megismerve ezzel élhetnének minden nap, amikor erre szükségük van. Így kérünk, hogy légy könyörületes hozzájuk, add, hogy szeretetünkben mi is növekedni tudjunk, türelmünkkel, bölcsességünkkel tudjuk vezetni őket ezen a kijelölt úton. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk, Jézusért kérünk. Amen. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Igen? Foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 229. dicséretünket énekeljük, és annak mind a három versét énekeljük. 229. dicséretünket, és annak mind a három versét, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Isten igét a Jeremiás próféta könyvéből olvasom a 10. fejezetből az első 16 verset. Halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond nektek, Izrael háza. Így szól az Úr. A pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól. Bizony a népek bálványai hiába valók, hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mesterember keze készíti el baltával. Ezüsttel és arannyal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok, mint a madárijesztő az uborka földön. Nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni. Nincs hozzád hasonló, Uram, nagy vagy te, s hatalmad által nagy a te neved. Ki ne félne téged, népek királya? Bizony megilletesz téged, mert nincs hozzád hasonló a népek bölcsei között egyetlen országban sem. Egyaránt ostobák és bolondok, hiába való a bálványok útmutatása, mert fából vannak. Tárziszból hozott ezüsttel és ufázi arannyal vonták be. Mesteremberek csinálmánya, ötvös keze munkája, öltözetük kék is bíbor, ügyes mesterek munkája valamennyi. De az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló király. Háborgásától megrendül a föld, nem bírják el bosszus haragját a népek. Mondjátok meg nekik, hogy az istenek kivesznek a földről és az ég alól, nem ők alkották az eget és a földet. Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget. Mennydörgő szavára víztömeg támadt az égen, felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkott az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból. Megáll a tudománya minden embernek, szégyent val bálványaival minden ötvös, mert csalódik öntvényében, hiszen nincsen abban lélek. Hitvány és nevetséges dolgok azok, semmivé lesznek a megtorlás idején, de nem ilyen Jákob osztályrésze, mert ő a mindenség formálója, Izrael törzse pedig az ő tulajdona, seregek ura az ő neve. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, elfogadását, jöjjetek ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valami igen élő dolgot keresünk, mindamellett, amit összegyűjtöttünk az életünkben, és olyan mozdulatlan. Sok-sok helyzetünk van, amiben úgy megrekedtünk, sok-sok gondolat, amit nem tudtunk továbbvinni, sok-sok érzés, amely olyan állóvízzé lett az életünkben, és azt gondoltuk, hogy itt van az életnek beszéde. Itt van az, ami megmozdít és megmozdul. Itt van az, ahol történés is lehet, egy változatos, de mégis változatlan világban, ahol minden kérdés újból és újból felmerül, és az emberi bölcsesség nem tud rá olyan feleletet adni, ami elégséges lenne. Mi is keresünk utakat, keresünk lehetőséget, kijutni gyógyulásból, magányból, nyomorúságokból, nehézségekből, és most látszik, hogy itt vagyunk te előtted, valamit tőled várunk és tőled kérünk. Kérjük, hogy mutasd meg magadat, mutasd meg a világ felett való hatalmadat, de ne csupán azért, hogy így csodáljunk téged, mint világok felett lévő hatalmasságot, hanem mint akitől várjuk és reméljük, hogy az életünket is megjobbítod és megújítod. Így kérjük most is, hogy hadd tudjunk rád figyelni, hadd szívleljük meg minden szavadat, és hadd legyen valóban életnek beszéde számunkra. Kérünk, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked által, formálj bennünket igehallgató gyülekezetté, hogy épülhessünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 234. dicséretünk második versével. 234. dicséretünk második verse. Jer világosság, ragyogj fel nekünk. Az előbb felolvasott ige szakaszból olvasok újra három verset. Jeremiás próféta könyvének a 10. részéből a 3., az 5. és a 10. verseket, azoknak is az első felét. Bizony a népek bálványai hiába valók, olyanok, mint a madár ijesztő az uborka földön. De az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökké való király. Foglaljuk el a helyünket. Nagyon nehéz azokat az ige szakaszokat közelhozni a maha hallgatóságához, vagy a Bibliát hallgató és értelmezni kívánó emberhez, amelyek tele vannak régi népek elképzeléseivel, pogányos szokásaival, A Jeremiás próféta könyvében, mint más prófétai könyvekben is sokszor kerül megítélés alá a bálványokkal kapcsolatos nézetei az embereknek, hogy valahogy a mesteremberek munkája előtt miért hajt térdet az ember, miért tudja azokat tisztelni, miért hívja őket segítségül, annyira átlátszó ez az egész. Talán a modern gondolkodásunkkal még képtelenebbnek tűnik az, hogy mit is várhat az ember valami olyasmitől, amit saját maga készített el. Miután azonban jól megmosolyogjuk ezeket a helyzeteket, érdemes megvizsgálni egy kicsit, hogy nem öltöztettük-e más ruhába. És a technikai vívmányainkkal, fejlődésünkkel egy kicsit kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy hát mi már mennyivel többet értünk a világ folyásához, mint ezek a régi elődeink. Vajon nem esünk-e ugyanúgy csapdába, és válunk annak az áldozatává, hogy az ember saját magába hisz, és aztán saját magába csalódik. Az égi testeknek a járását figyelve nézték, hogy vajon jó sorsuk lesz-e. Félelmek igazgatták és vezették az életüket azoknak a régi embereknek, vajon a maiaknak nem ugyanígy van-e. Valamiféle vágyak keringenek az emberben, és azt gondolják, hogy a vágyak beteljesülése a fő cél, ahova meg kell érkezni. Ma is így érkeznek el sokan oda, aztán olyan üres az egész, és nem tudnak mit kezdeni a helyzettel. Megvannak ma is az emberkész csinálmányai, és nagyon sokszor mi magunk is nagyon erősen bízunk és hiszünk bennük. Ez a felolvasott ige azzal kezdődik, hogy mindez rettegésből és félelemből születik. Ha az ember fél valamitől, az szolgálja leginkább. Egy furcsa kettőség ez az életünkben, hogy rettegek valamitől, de ez foglalkoztat a legjobban. Megpróbálom távol tartani magamat tőle, és megpróbálom úgy igazgatni az életemet, hogy minél távolabb is maradjak tőle, és ezáltal hozok számára létre egy bálványt, és ezen áldozom fel az erőmet, az időmet, az egészségemet, az odafigyelésemet, mindent. A félelemből született kérdésekre adott válaszaink ma az isteneink. Amikre nem tudjuk a választ, zavar is bennünket, és mégis hozzáteszünk valamit a saját kezünk munkájából, a saját gondolatainkból. Egy furcsa egyveleg jön ki ebből, egy titok, amitől retteg az ember, amit nem tud kiismerni, és mégis belepiszkál és hozzányúl, és próbálja formálni a maga képére, talán éppen azért, hogy elfogadható legyen a számára. Így keresi az ember valahol a helyét a világban. És amikor azt látom, hogy ez a világ állandóan forog és megy, és történések vannak benne, hol jók, hol rosszak, akkor az ember azt kérdezi, hogy ennyire kiszolgáltatott vagyok. Hol van a sorsom? És akkor kezdi keresni a sorsát. Először a múltban, akár egy-egy nép és nemzet is keresi a sorsát, már a múltjában is. Honnan jövök, kik vagyunk, mi határoz meg bennünket? És aztán hol van megírva, hogy mi lesz a sorsom? Az égi testek ugyanúgy útmutatást adnak a mai napig embereknek. És hiszek abban, hogy az valahogy meghatároz. Mert muszáj, hogy valami meghatározzon, különben csak ide-oda hányódom a világban. Aztán ott van, amit tapasztalunk, az igazságtalanságok. Az, hogy a jót nem mindig jóval jutalmazzák, hogy a rossz nem nyeri el a méltó büntetését, hogy ez mintha már a mesebeli világ része lenne. És akkor meg kell határoznom magamat, és azt mondom, hogy na én leszek az, aki küzdök az igazságért. Legalább ez a nagy cél ott legyen az életemben, hogy én majd megmutatom, hogy lehet ezt jól is csinálni. Hát mindenféle körben lehetne példát mondani, családi körtől kezdve egészen országokon vagy világhatalmakon keresztül, hogy mindenki meg akarja mutatni, hogy van egy igazság, az nálam van. És hogyha az működtethető, akkor itt minden megoldódik. Nem veszem észre, hogy az lesz az én Istenem. Az én bálványom, az én igazságom. Aztán ott van az, amikor az ember tapasztalja a múlandóságot, hogy nagyon szép dolog, amikor megszületik az unokám meg a dédunokám, de ez azt is jelzi, hogy az én életem az felett eljár az idő, hogy látom a ráncaimat, hogy fogy az erőm. És az ember, amikor a múlandósággal szembenéz, akkor megpróbálja az ellenpólust felnagyítani, és azt mondja, hogy hát egészség, itt az egészség a fontos. Úgy élni testben, lélekben, hogy ez egy harmónia legyen. Na és mi van ezzel a harmóniával? Ugyanúgy megöregszik. De az ember félelméből születik egy nagy cél, és mindent alárendel. Még egy utolsót hadd említsek, mert rengeteg van, az a magányosság érzése. A magányosság félelméből nő ki a kapcsolatnak a nagy istensége. Az, hogy nekem muszáj kapcsolatban lennem valakivel, akár jól működik, akár nem működik, valahogy magamhoz kell kössek egy másik embert, bármilyen eszköz jó ehhez, mert nem akarok egyedül lenni. Tényleg ezek a nagy megoldások. Nem érezzük mi is azt benne, hogy valami olyasmit hozunk létre a félelmünkkel szemben, ami igazából békességet nem ad, és tényleg állandóan látszik rajta a saját kezemnek az igazgatása. Hogy az mindig olyan alakot tudjon felölteni, hogy az nekem elfogadott lehet. Lehet, hogy be lehet vonni színaranyjal és ezüsttel. Valami szép látszatot lehet adni a dolognak. És meg lehet, annyira tetszik a fogalmazása a Bibliának itt, meg lehet erősíteni, azt mondja, hogy szögekkel és kalapácsokkal rögzítik, hogy meg ne inogjon. Hát hány helyen össze van csavarozva, és meg van szögelve már az életünk, hogy úgy néz ki az egész már lassan, mint egy tákolmány. És még sincs tartása, még sincs ereje, pedig már mindent beleütöttünk, hogy valahogy működni tudjon. A múlt héten én is valamit barkácsolgattam, és kerestem hozzá egy csavart. És aztán az internetre fellép ilyenkor az ember, megnézik, hogy hol lehet ilyet szerezni, és akkor ilyen hangzatos dolgokat lehetett olvasni, hogy kötőelem szaküzlet, ami összeköt bármit bármivel. Csak érdekes, hogy a kapcsolatainkra nem lehet ilyen üzletet találni, hogy a gyermekemmel nem tudok ilyen szoros kapcsolatot létrehozni valami miatt, hogy a másik emberrel nem találom meg azt a hangot, amiben ez működhetne. De megvan a szaküzletünk hozzá. Csak éppen érezzük magunkat, hogy ezt mi gyártottuk, és ha mi gyártottuk, az nagyon sérülékeny, nagyon törékeny tud lenni. Egy másik alkalommal panaszkodtam az autószerelőnek, hogy itt valami nem működik, és ez hogy ez eltörhetett. És azt mondta, hogy hát gyári hiba. Gyári hiba. És bennünk is. Mennyi gyári hiba van? Ami nem az Istentől ered, nem azért gyári, mert ő azt akart, hogy ne lehessek tökéletes, hanem valahogy ezt így örököljük egymástól, így örököljük a szüleinktől, hogy benne van a gyári hiba. És ezt felállítom, és azt mondom, hogy mégis ezt tudom szolgálni, ezt tudtam létrehozni. Hogy néz ki ez az Isten szemszögéből? Nem akartam nem felolvasni és nem kiemelni ezt a nagyon ironikus, nagyon nehéz mondatot. Olyanok, mint madárijesztő az uborka földön. Nevetséges. Nevetséges az, hogy az ember mennyire tud hinni abban, amit ő maga létrehozott, és noha tudja, hogy miből áll össze az egész. Tudja, hogy csak oda le van ütve egy fa, és fel van öltöztetve a saját ruhámba, ami már megkopott, ami kiszakadt, és az nem más, mint az én torzóm ott az uborka föld közepén. És azt gondolom, hogy ettől majd elriadnak az ellenségek. Hogy ettől majd valami jobb termés lesz, jobb gyümölcs lesz azon a földön. Madár ijesztő az uborka földön. Hát biztos, hogy mindannyian én magam is megsértődnék, hogyha valaki azt mondaná az egyik legnagyobb kudarcomnál, hogy nézd, ez az egész helyzet olyan, mint madár ijesztő vagy te egy uborka földön. Mert rosszul esik. De az ember valahol mégiscsak ezt tapasztalja, és őszintén be is tudja magának vallani, hogy igazából amit felállítok, az nem önműködő, és nem tud megtartani engem, hanem mindig a hozzávaló viszonyom határoz meg valahol engem. És a kérdés az, hogy ez így jó-e? Hogy felállítottam egy rendszert az életembe, és azt gondolom, hogy ennek jónak kell lennie, de már rég sánt itt. De ha elveszítem, és azt mondom rá, hogy ez nem jó, akkor talán magamat hazudtolom meg, vagy magamat tagadom meg, és ezt nem meri az ember felvállalni. Hát én tettem oda. Mit várok tőle? És tényleg azok a kapcsolatok, azok a célok, azok az eredmények, amelyekre mi ilyen nagyon büszkék tudunk lenni, hogy hát ezt végülis én csináltam, azok igazából a leginstabilabb részei az életünknek. És azok ijesztenek meg a legjobban, hogy hát igen, ezt én csináltam. Vajon tényleg jó-e? Mert ha más csinálta volna, egy szakember, egy mester, akiről a keresztségben hallottunk, vagy valaki olyan, aki ért is ehhez a dologhoz, akkor nyugodtabb lennék, de én csináltam, én döntöttem. Nyugodt lehetek a saját döntésem felől. És erre, mikor ezt a képet ilyen részletesen leírja Jeremiás a saját népének, és azt mondja, hogy na most, akkor tényleg tudtok magatokban annyira bízni, hogy így fogjátok megmenteni a saját életeteket, akkor utána oda teszi a mondat másik felébe, hogy de az Úr az igaz Isten, élő Isten és örökkévaló király. A madárijesztő nem jön el arról az uborka földről, és nem kerget, és nem szaladgál körbe, hogy elkerges az én félelmeimet. Az ott áll, és aztán egyszer csak szétesik. De az Isten az tud mozdulni. Az Isten közelebb tud jönni hozzám. Noha sokszor azt is tapasztaljuk, hogy eltávolodik. Sok imádságunkban az az érzésünk, hogy az Isten nem akar meghallgatni. Nem jön elég közel, ezért kell nekünk felállítani a madárijesztőinket. De az Isten nagyon közel van, és azt halljuk róla, hogy így is jelenti ki magát, hogy élő Isten. Egy újfajta félelem, amikor az Istennel találkozunk, megjelenik bennünk. Azzal kezdtem, hogy a félelmeinket próbáljuk megválaszolni a magunk isteneivel és annak a szolgálatával, de valahol, amikor az Istenhez kötődünk, akkor is van egyfajta olyan megborzongató érzés bennünk, amit a Biblia így próbál megfogalmazni, hogy ez az Isten félelem, ez más jellegű. Egész más tapasztal benne az ember. Ez egy olyan félelem, valaki egyszer azt mondta, hogy ez a gondviselő félelem az emberben, ami megrettent attól, aki vagyok, és megrettent attól, amit én tudok csinálni, és tovább vezet önmagamtól egy másik idegen felé, akit én nem ismerek, és ez az Isten. Az Isten félelem az egy létező valóságtól való megrettenés. A Bibliában sok olyan kép van, ahol az Isten hatalmának a leírásával találkozunk, és ezek mindig olyan markáns és erőteljes képek, ahol az ember úgy összerezdül. Tehát pont erre van szükségem, hogy végre valamitől összerezdüljek. Hogy ne olyan simán és ne olyan képlékenyen nyúljanak el az életem legfontosabb dolgai, hanem egy kicsit fejbevágjanak, megrezdüljek, és azt tudjam mondani, hogy valaki olyannal állok szembe, aki több, mint én. És én végül is erre várok. Olyan buta dolog, hogy az ember önmagát próbálja isteníteni, mert ezzel tudja leplezni magát. De végre találkozom azzal, akitől egy kicsit megrettenhetek én is. Akiben pont az a lényeg, hogy ő nem tőlem függ. Hogy gondolhat, amit akar gondolni, hogy tehet, amit ő akar tenni, hogy megszabadít engem attól a félelemtől, hogy elrontom a saját életemet. Megszabadít attól a félelemtől, hogy tényleg mindent nekem kell kiavítanom, rendbehoznom, összetartanom, és én tudom jól, hogy ez képtelen vagyok. Az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló király. Ha valaki ma ebbe a templomba elvetődött, és azt mondta, hogy itt valami keresni valója van, akkor azt hiszem, hogy egyet tud érteni azzal a gondolattal, hogy sok mindennel mi megpróbálkoztunk már. Sok mindenben megpróbáltuk megmutatni az Istennek is, vagy az Isten felé is megmutatni azt, hogy van nekünk készségünk arra, hogy mi élni akarunk. Viszont nem biztos, hogy van egy helyes látásunk arra nézve, hogy ez hogyan kell. És ezért jöttünk, hogy ezt a látást egy kicsit elsajátítsuk, hogy valamit mondjon valaki olyan, aki nem én vagyok, hogy ne csak magamat halljam, ne csak magamat halljam vissza a másik ember szájából se, hanem halljam azt, aki tőlem teljesen független, aki megrémiszt azzal, amit mond, mégis érzem, hogy ez a valóság, és nem az, amit mindenki mondogat, és amit én mondogatok magamnak. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy szabadítson meg bennünket sokszor önmagunktól, a saját elképzeléseinktől és gondolatainktól, amelyeket azért gyártottunk le, hogy ne féljünk. És tudjunk engedni annak, aki egy kicsit a jelenlétével meg akar rettenteni minket, hogy bízzunk benne. Amen.